A műsor támogatója az Unión biztosító.
Nem szabad, és nem lenne szabad szurkolóvá válni a sportújságírónak, tehát mindig azért meg kell tartani a realitást.
Szerkesztőségeken belül azok, akik az automotorsport világához vonzódnak, picit másfajta figurák.
Csisztú Sportcast. Csak hitelesen.
Ahogy lassacskán talán csökken rajtunk a pandémiás nyomás, és közeledünk az idei nagy sportvilágeseményekhez, valószínűleg egyre nagyobb figyelem övezi majd az arról tudósító sportújságíró kollégák munkáját is. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztú Sportcastban. Én azt gondolom, hogy manapság, amikor természetesen a szakmánk része és elfogadott része a véleménycikk, vagy az úgynevezett jegyzet, akkor nagy kérdés, hogy ma, amikor nem nagyon maradnak a felszín alatt, sokszor sem a kulturális, sem a szociális, sem a politikai kérdések a sportvilágban, akkor hogyan dolgozik egy sportújságíró? Barát, ellenség, vagy esetleg éppen szurkoló-e a kolléga? Ezeket az égető kérdéseket beszéljük ma át három kitűnő sportújságíró kollégával, íme az impozáns névsor. Itt lesz ma velem Kálnoki Kis Attila, korábbi világ- és Európa-bajnok öttusázó, jelenleg a 24.hu főmunkatársa. Eljön Szüllősi György, a Nemzeti Sport és a Forfortú magazin főszerkesztője, a Magyar Sportújságíró Szövetség elnöke, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség európai alelnöke. És itt lesz velünk Szójó Zoltán, az egyik legismertebb magyar televíziós sportújságíró, aki jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium autó- és motorsport stratégiai tanácsadója. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és vendégeimet is itt a Csisztú Sportcastban. Ma egy nagyon különleges epizód előtt vagyunk, és nagyon izgalmasnak tűnik ez a beszélgetés. Három kitűnő sportújságíró kolléga van itt velem, és mindegyik őtöknél először szeretném tetten érni a pillanatot, hogy ki hogyan találta meg az inspirációt a szakma iránt. Veled kezdem, Attila, mert ugye hát aki a legmagasabb szinten jön azért a sportból, mint te, ott azért ez egy viszonylag kézenfekvő dolog lenne, de hát azért te voltál sportvezető, ugye voltál főtitkár az ötös a szövetségben, voltál társelnök, de az már egy kicsit később jött, szóval, hogy a közlés iránti igény, az mikor fogalmazódott meg benned?
Nézd, köszöntöm először is a nézőket, hallgatókat. Ahogy mondod, kézenfekvő. Tehát egy sportolói pályafutásnak az edzői vagy a sporttal való foglalkozás a pályafutás után egy kézenfekvő döntés vagy pályakép, és egyrészt ugye szakedző is vagyok, testnevelési egyetemi végzettséggel, másrészt pedig közben újságírást is tanultam a Komlósi Oktatási Stúdióban, és az élet úgy hozta egyébként, hogy először sportvezető lettem, tehát valamiképpen mindenképpen akartam kötődni a sporthoz, először sportvezető lettem, aztán sportújságíró lettem. Ilyen nagyon
egyszerű és kézenfekvő. Jó, de hát azért az nem minden nap történik meg, hogy a sportvezetők elkezdenek megnyilvánulni a médiában. Tehát azért mondom, hogy ki biztos, hogy volt valami, amikor úgy érezted, hogy ezt el is kéne mondanod, le is kéne írnod, amit gondolsz.
A közlés az már a sportpályafutás alatt, én ugye, nem is tudom, 92-ben volt a KOS egyes évfolyama talán, mert az egyes évfolyamban jártam Hajdúval, Faragóval, egy nagyon legendás évfolyam volt. És én utána a következő 3-4 évben rendszeresen tudósítottam kvázi a saját versenyeimről, vagy az edzőtáborból, hogy történt valami, akkor az gyorsan megírtam, ültem a repülőn, ugye akkor még nem volt mobiltelefon, hogy bepötyögtem volna, vagy ilyesmi, szépen elővettem, tolt, szerúza és tettere, majd fölhívom, bediktálom, beírom,
ez az önjáró dolog, ez nagyon, ma is megy, csak ma elsősorban ugye anyagi megfontolásból csinál egy ember általában mindent, de nagyon izgalmas. Gyurival kell, hogy folytassuk, olyan szempontból, hogy azon gondolkodtam, hogy ezért, hogyha valaki olyan vénával érkezik, hogy az édesapja József Attila díjas, Kölcsey-díjas, és persze sokféle fajta egyéb elismerésre bíró költő, műfordító, akkor azt gondolom, hogy az íráshoz való véna talán megvan. Aztán persze ugye labdarúgó is, meg futballbíró is, meg nyilván rajongó is, szurkoló is, és akkor ez már egy elég jó kis kombó ahhoz, hogy valaki a sportújságíró pályán kössön ki.
Én valószínű, hogy ez a véna, hogyha nem hangzik fellengzősen vagy túlzóan, akkor ez valószínűleg megvolt, bár ezt sosem tudatosítottam magamban. A futball itt a kulcs szó, tehát hogy amennyire a mi gyerekkorunkban egy belvárosi gyereknek ebben a lezüllő éppen a mindennapokból kikopó magyar futballban, hogy nálunk nem is, tehát olyan közigazgatási egységben nőttem fel, Budapest 5. kerület, ahol nincs futballpálya. És hát persze attól még a mi generációnk nagyrészt futballista akart lenni. Hát ez többféle okból valószínűleg leginkább tehetséghián végül nem sikerült, de akkor úgy helyezkedik az ember, hogy akkor, hát ugye szokták mondani, hogy aki kicsit bénább, az beállítják a kapuba, aki ott sem, azból lesz talán a futballjátékvezető, és aki ott sem elég sikeres, abból lesz a sportújságíró. De nagyjából ez az összefoglalása a pályafutásomnak. De hát valóban a futball mellett próbáltam lenni. Volt, amikor párhuzamosan játszottam az ifjúsági bajnokságban, és már játékvezető voltam, és akkor vagy ütköztek a meccsek, vagy nem, akkor dönteni kellett, utána dönteni kellett, akkor viszonylag fiatalon bekerültem a Nemzeti Sport futball rovatába, hogy akkor most tudósítani megyek, vagy meccset vezetni, és akkor aztán így maradt az újságírás. Valószínűleg az édesanyák azok, akik sokkal jobban ismerik a gyerekeiknek a lehetőségeit, adottságait, mint ők maguk. Amikor nem vettek föl magyar szakra, akkor valahogy ő helyezte el a szobámban az akkor induló Jate média szaknak a hirdetését, és akkor úgy kerültem oda, és hát tulajdonképpen egy nagyon szerencsés módon, mert nekem nem volt ez az egészhez kedvem, vagy újságírás, meg nem tudom micsoda, de nagyon nagy nemzeti sportolvasó voltam akkor, már a gimnáziumi években, gondolom sokat magammal, de tényleg úgy, hogy minden reggel megvettem, óra alatt olvastam a padban, stb. És néhány hónapon belül lelkes olvasóból, rajongóból bekerültem a szerkesztőségbe, mert az egyetemről oda helyeztek szakmai gyakorlatra a Lakatté Károly osztályába. Úgyhogy nem tudom, mennyi szerepe volt a szerencsének, vagy a vágyaimnak, mert ott valami 8-10 műhelybe szórták szét a hallgatókat. Én meg úgy voltam, hogy ez az egész csak akkor érdekel, hogyha nemzeti sporthoz mehetek, és hál' Istennek oda mehettem, és ezzel megszereztem a jogot arra, hogy ott a sarokba beülhettem, mert Lakatté Károly az első órán elmondta, hogy hát itt lesznek előadások, beszélgetések, sok mindent lehet tanulni, de a legfontosabb dolog az, hogy mégiscsak házon belülre, vagy az ajtón belülre jöttünk, és érezzük magunkat felhatalmazva, hogy ide bejárogathatunk. Hát onnantól kezdve gyakorlatilag nem jöttem ki, hát most már főszerkesztői szobáig araszoltam.
Igen, tehát a legfontosabb az ember, hogy ül a sarokban. Tehát ez egy fontos dolog, hogy az onnan induló útját az hogyan viszi végéhez. Hát aki ugye nem öttusázó lesz, vagy nem focista akar lenni, az lehetne akár Dávid Kornélis, ugye, ha az élet szerencsésebben alakul, vagy nem látja meg Knézi Jenőt felsétálni a szabadságtéri lépcsőn, ugye, ami aztán egy nagy inspiráció.
Ez volt a pillanat. Ugye? 80-as évek végén járunk, amikor egy budapesti családi kirándulás alkalmával a Szabadság téren ott megláttam fölfelé baktatni idősebb Knézi Jenőt, és ott valami bekattant. Egyébként ekkor már túl voltunk azokon az időszakokon, amikor kapusnak választottak utoljára, vagy annak se, és gondoltam, hogy kell keresni valami menekülő utat, úgyhogy elkezdtem írogatni a játszótéri bajnokság eredményeit, aztán a betonasztalon játszott asztali tenisz bajnokság eredményét, és mindig megkérdezték, hogy előző hétvégén ki nyert, mi volt, hogy van-e visszavágó, van-e tétje, vagy kifizeti a üdítőt, és hogy legyen tétje a dolognak, és hát így alakult a pályám. Egyébként a sarokban való üldögélésről, hát igen, azért nekem is szép emlékeim vannak, mert ha ugrok egy az időben, bekerülni abba a telesportba, ahol Hajdú B, Faragó, Gulyás, Knézi Jenő, Vitrai és a többiek dolgoznak, hát az fantasztikus csisztú, az azért egy fantasztikus élmény volt, és hát ez aztán engem is a pályára állított, de alapvetően egyébként tényleg ez volt a pillanat, hogy úgy láttam, hogy amikor Knézi Jenő a dolgaival elindult fölfelé, vagy a Szabadságtér lépcsőjén a televízió székházban ment föl, akkor ott onnantól nekem is lettek dolgaim, nekem is lettek jegyzeteim, nekem is lettek kivágott cikkeim, ugye? Az újságból.
Mondjuk színes filceik nem lettek, mert az csak az ő sajátja.
Pontosan, volt, viszont azt gondolom, hogy ez a fajta megszállottság szerintem kell annak, aki ezzel foglalkozik. És ugyanígy megvolt az iskolapadban olvasott újság, magyar órán, meg egyéb órákon. Szóval ezeken a lépcsőkön, stádiumokon szerintem mindenki.
Át kell menni. De olyan érdekes, mert már most mind a hárman említettetek, ugye olyan tulajdonképpen kicsi skizofrén dolgokat, hogy azért az, hogy valaki szurkol, meg hogy szurkolásból akar valamivé válni ebben a szakmában, az szinte természetes, de ugye ma azért azt is fogjuk feszegetni, hogy azért a sportújságíró, ha már professzionálisan végzi a munkáját, akkor maradhat-e szurkoló, vagy egyáltalán szurkoló egyáltalán. Viszont az még előtte engem sokkal jobban érdekel, Attila, hogy amikor viszont sportvezető lesz valaki, ráadásul esetleg még olyanokat is vezet, akikkel együtt sportolt. Hát azért nekem vannak emlékeim arról, hogy mit gondoltunk a sportvezetőkről sokszor, hogy akkor tud-e magáról, meg egyáltalán erről a szituációról másképp gondolkodni, át tudja a nézőpontját fordítani, úgyhogy hogy azért ne felejts el, hogy ott én sem biztos, hogy mindegyiket szerettem.
De őszintén szóval nehéz. Szerintem, ha a sportvezetésről beszélünk, akkor nekem személy szerint az valószínűleg túl korán jött. Tehát átülni mondjuk ugye 96 őszét, 97 elejét, 31-2 évesen átülni egy közvetlen versenyzői pályafutás után az Újpest alelnöki pozíciójába, 15 szakosztályjal az ország egyik legnagyobb klubjába, az kicsit nagy falatnak bizonyul. Egyébként ez is világított rá engem arra, hogy mondjuk gazdasági ismereteket kellene tanuljak, mert ugye azt nem tanultam, és ugye utána iratkoztam be a közgázra, amit posztgraduálisan is végeztem. Tehát mindig fölnyitotta valami a szemmet. Ettől függetlenül egyébként én mai napig azt mondom, és sportvezetőként is azt vallottam, hogy én inkább versenyző párti vagyok. Alapvetően sportvezetőnek mi a feladat, hogy a versenyzőnek a fenekem elnézés ki legyen nyalva, vagy lehetőség szerint minden olyan feltételt biztosíts el nekik a lehetőségekhez képest, amivel a lehető legjobb eredményt tudják elérni.
Igen, tehát akkor...
Nyilván erre törekedtünk, ugye ez a 90-es évek közepe magassága, 96-tól 98-ig tartó időszak, hát nem a leg...
Na, mondd ki.
Hát hogy mondjam, nem a finanszírozás szempontjából nem a legszebb időszaka volt a magyar sportnak.
Oké, igen, jó. Hát ezt átéltük mindannyian, úgyhogy végül is szerintem nem fogjuk megcáfolni, amit mondasz.
Ez, hát tulajdonképpen ugye ezt a Gyuri is megerősíti, majd abban a 8-10 évben tűnt el a magyar sportpályáknak egy jelentős része, lényegében amortizálta, élte föl a sport azt a szellemi tőke vagyont és azt az ingatlan vagyont, amit mondjuk 100 év alatt megszerzett, ugye mondjuk a 20-as években alapult valamikor a Magyar Testnevelési Egyetem az elsők között Európában, ugye egy hihetetlenül jól fölépített 7 éves oktatási rendszeren jutott el valaki odáig, hogy szakegyző lehetett. Ezt ugye 97-ben sikerült megszüntetni, 1997-ben, és lényegében megszűnt a testnevelési egyetemen a szakedzői oktatás, aminek ma isszuk leginkább a levét, egy olyan 20 éves szellemi űrbe került a magyar sport, amit szerintem még 5-10 év múlva is érezni fogunk. 2017-ben indult újra egyébként, amely tulajdonképpen az szűnt meg, ami én szívesen lettem volna. Én szívesen lettem volna egyébként edző, szakedző, szívesen foglalkoztam volna gyerekekkel, amit egyrészt két gyerekkel családosként, életpálya modellként nem feltétlenül tartottam egy kifizetődőnek. Másrészt pedig, hát ugye az látszott, hogy valahogy a társadalom ezt a szakmát nem feltétlenül becsüli meg annyira, és én inkább ezért sodródtam valószínűleg a sportvezetés felé, meg azért is, mert épp akkor volt elnökválasztás Újpesten, Szabó Bence lett az elnök, aki szintén akkor hagyta abba, és azt mondta, hogy figyelj, nincs kedved. Hát mondom, próbáljuk meg, és akkor én megírtam, ugye, akinek volt írás tudása, ismertem a betűket, a szavakat, meg a mondatokat, és akkor én megírtam a programtervet. Úgyhogy körülbelül így nézett.
Hát hőskornak tűnik, ez egy kicsit hát ilyen, ez, igen, igen. De azért, igen. Azért voltak hiányosságai minden szempontból.
Abszolút, és nekünk is voltak hiányosságunk, ez teljesen egyértelmű, ezt be kell látni, és el kell ismerni. A lelkesedés és a szív az nyilván benne volt. De én azt gondolom, hogy talán, hogyha egy 10 évvel később talán meg ugyanez a munka, valamilyen más okból kifolyólag, akkor jobb lett volna.
Jó, hát ez mindesetre fontos legalább szerintem, hogy az ember tudja perspektívából figyelni azt, amit csinált, és legyen legalább egy erős önkritikai érzéke abban a tekintetben, hogy mit mit nem csinált akkor jól. Azért valljuk meg, ez nem minden szövetségben van, még a mai napig sem így, hogy ezt hajlandóak lennének egyébként elismerni. Gyuri, ugye hát abban az országban élünk, ahol mindenki ért a focihoz.
Is.
Is. Minden ez is. Igen, az így van pontosan. Szóval, hogy az egy érdekes kérdés, hogy kitűnni a sportosságírók közül, úgyhogy az ember a fociban jártas, könnyebb vagy nehezebb feladat? Mert egy biztos, hogy nyilván az embernek az olvasótábora, a követői előbb megismerik, hiszen nyilván a legtöbben a labdarúgás híreit keresik, olvassák, fogyasztják. Na de hát, miután mindenki ért ehhez, és kitűnő kollégák vannak körülöttünk, előttünk, vajon hogyan lehet az embernek felhívni magára a figyelmet?
Hát már amennyiben sikerült felhívni magamra a figyelmet, és nekem kell ezt a kérdést megválaszolni. Amellett, hogy nagyon érdekes korszakban voltunk, amiről Attila is beszélt, amikor a lelkesedés, az ügybuzgalom az megvolt bennünk, tudtuk, hogy semmit nem szeretünk úgy, mint a sportot, a futballt, de közben egyrészt volt egy hihetetlen társadalmi átalakítás, ami minden családot, minden szakmát, minden részét az életünknek megtépázta. Másrészt valóban az volt, hogy nagyon jól fogalmaztad meg, hogy ezt a mint egy évszázad alatt felhalmozott vagyonát kénytelen volt felélni a sport. Semmilyen segítséget nem kapott. Ebben a posztkommunista, vadkapitalista világban tényleg az volt, hogy volt egy ingatlan vagyon, amikor eladták a cégeket, akkor elsőként a sporttelepet adták el, vagy vették ki belőle a pénzt, vagy nem tudom.
És lett rajta a plázom,
igen. És az ipari méretekben zajlott ez most, amikor próbálja az MLS visszaépíteni a pályákat, ami vidéken úgy, ahogy lehetséges, Budapesten sok esetben lehetetlen, pedig itt lenne a legnagyobb szükség új pályákra. Most lehet látni, hogy mennyi pálya tűnt el például, de ez csak egy jól látható tárgyi jele ennek a folyamatnak, de ez az egész zajlott, persze akkor tudatosan nem vettük ezt észre, mert a Fradi épp a BL-be volt, éppen egyetemista, éppen bekerültem a nemzeti sporthoz, de hát most utólag látjuk, igen, hogy olyan értelemben volt hőskorszak, hogy hősiesen próbált a sport túlélni.
Most az persze jobban feltűnik, hogy mennyi pálya épülne, ugye, vagy próbálna épülni, tehát azt gondolom, ez sokkal inkább észreveszik, vagy rávilágítanak, mint az, hogy mennyi tűnt akkor el.
Így
akkor
van,
az...
holott most tartunk lassan ott, ahol azelőtt tartottunk, hogy elkezdett csökkenni mondjuk a sportlétesség, nem csak futballpályáról beszélünk, sportlétesség meg számomra, csak mindig az a látványos, mert az egy nagy földterület általában. És akkor hát egyébként mondjuk akkor a Nemzeti Sport futballrovata az egy hihetetlenül kiforrott világ volt olyan szempontból, hogy ott egy-egy tradicionális csapat felelősének lenni, az egy nagy rang volt, az elérhetetlen távolságban volt, tehát nem is álmodott arra az ember, hogy majd a Fradi, vagy az Újpest, vagy nem tudom melyik nagy klubnak lesz a felelős. Én azt hiszem egyébként a Lombard FC Tatabánya felelősségig jutottam a sportban, de úgy valahogy úgy oldalogtam be mégis, hogy voltak ilyen perifériának számító, ám de számomra nagyon kedves területek, mint a futballjátékvezetés, ami akkor a fénykorát élte Magyarországon. Puhl Sándor volt a világ legjobbja, BL döntőre ment, ott lehettem 20 évesen a müncheni bajnokok ligája döntőn, amit ő vezetett. És hát ott volt az aranycsapat, a régmúlt, ami úgy egy kicsit ilyen távolinak tűnő, lesajnált terület volt, ugye sokáig egy ilyen félig meddig tiltott terület volt, és aztán ugye elfelejtődött. Nekem meg valahogy a fiatal, lelkes újságíró friss szemével mégiscsak az tűnt a legvonzóbbnak, tehát nekem valahogy nem tudom, hogy ez egy sajátos értékítélet volt, vagy mi volt, de Cibor Zoli bácsi meg Puskás Ferenc mellett ücsörögni, és csak...
Hát, aki sokat járt a régi Siposba, már elnézést,
de ez ezért volt találkozni. Ez ezért volt, mert ez engem sokkal jobban érdekelt, hogy valahogy úgy éreztem, hogy sokkal közelebb vagyok a lényekhez, vagy ahhoz a csodához, ami mindannyiunkat vonz ebben az egészben, hogyha az ő társaságukban próbálok gesztusokat, információkat ellesni, elkapni. Míg az akkori élvonalbeli magyar futballhoz nem is annyira fértem talán oda, de ez nem is annyira zavart, úgyhogy végülis ez volt, ebben sem volt különösebb tudatosság. ezért a dolgért rajongtam, volt benne egy csomó szerencse, hogy kapcsolatba kerültem egy egyetemi csoporttársam révén Cibor Zoltán, aki akkor hazatért, itthon él, dolgozott, pátyolgatta a gyerekkori klubját, a Komáromot, ott lehettem a közelében egy csomó, tehát így sodrottam aztán bele ebbe a világba.
Elég jól sikerült ez a sodródás. Szerencse szóba került már, és szerintem szóba fog még kerülni. Zoli, azt azért mondhatjuk, hogy a te mondjuk így országos igazi ismertséged azért az RTL klubbal jött el, ugye? És hát azt is tudom, hogy azért különösképpen ugye automotorsportügyben nem is nagyon vártak sokáig azzal, hogy te így bedobtak a mély vízbe. Szóval, hogy azt az ember mindig, hogy tényleg szerencsének tekinthető-e, hogy megtalálja egy nagy feladat, vagy azért kapja meg ezt a feladatot, mert véletlenül alkalmas rá.
Nem tudom, higgyek-e a szerencsében, nem vagyok ilyen ezoterikus gondolkodású, de hiszek abban, hogy ami kívülről talán, vagy utólag visszagondolva szerencsének tűnik, az abban a pillanatban nem, annak úgy kell történnie, és meg kell ragadnod a lehetőséget. Tehát egy-egy véletlen találkozásból lehet, hogy nem lesz aztán egy kiváló tollú sportújságíró, aki évtizedeken át meghatározó. Tehát szerintem ezeket a lehetőségeket meg kell kapni. Való igaz, hogy 2002-ben, amikor viszonylag még újak voltak a kereskedelmi csatornák Magyarországon, ugye 97-ben igen, indultak, az RTL Klub, a Sydney olimpiát még egyébként a Telesport gyakornokaként volt szerencsén végigcsinálni, a hazai csapat tagjaként. Vitrai Tamásnak voltam az átvevő szerkesztője, aki ugye kajakkenut meg előtte evezést közvetített, és ez egy fantasztikus élmény volt. Ugye az átvevő szerkesztő ma már egy ilyen kihalt állatfaj, azt csinálja, hogy utasítja, hogy jön ahhoz egy 20 éves ember, 22 éves fiatal, hogy utasítsa Vitrai Tamást, de mégiscsak így hívják a szakmában, hogy mikor kezdheti el a közvetítést odakint a kommentátorállásban, néhány kontinenssel odébb, mikor kell befejeznie, és ha helyzet van, elmegy a vonal, akkor beugrik közvetíteni, úgyhogy akkor mindent tudtam a kajakkenu sportról meg az evezésről. Szerencsére nem kellett egyébként beugrani, de úgy készültem, hogy bármikor be lehet ugrani. És aztán amíg mindig új kereskedelmi tévék közül az egyik, az RTL Klub megtalálta az olimpia után, hogy hallották a hangomat, mi lenne, hogyha ezt megpróbálnánk együtt. És akkor azért sporttartalom nem volt még sok, ugye Kovács Kokó István ökölvívó mérkőzései voltak azok, amik átkerültek a kereskedelmi tévére, mert nyilvánvalóan egy bevált német recept alapján a brandet akarták azzal erősíteni, hogy bizonyos időközönként, esténként rendeznek egy olyan sportestét, aminek a középpontjában az ökölvívás áll, local hírókat építenek, és akkor az egész ország azt nézi.
A TV2 kontra megcsinálta. Pontosan ugye, nálunk meg ugye a szombatesti TV2 ring volt, akkor a másik
és még a, igen, a koronavírus világjárvány előtt beültem egy taxiba, és mondta a fiatalember, hogy szújúr, mondhatok valami? Mondom, persze. Hogy nekem annyira hiányoznak azok a boxklubok, amikor Klitschko, Mihálcsevszki, Kokó, tehát ilyen nevek, és tényleg brutál magas nézettségei voltak. Szóval. És akkor 2002-ben döntött úgy az RTL Klub, hogy megvásárolja a Forma 1-es közvetítési jogokat. Ez nem volt véletlen, ez egy jól felfogott érdek volt, és megint csak egy német kipróbált recept. 90-es évek közepén, második felében Michael Schumacherrel Németországban működött, még rajta is volt a német RTL logója az autóján. És aztán nézzük meg, hogy Magyarországon tud-e ez működni, és akkor azért ez hozta a nézettséget elég komolyan, és bedobtak a mély vízbe, fölhívtak a 6. emeletre, mondták, hogy hallották, hogy én beszélek nyelveket, érdekel-e a Forma 1. Hát mondom, 1990-ben a nagypapámmal ott voltam a 14-es kanyarban a Füvön, a Hungaroringen, amikor egy sokak által nem ismert Thierry Butzer nevű belga csávó véletlenül nyert egy kaotikus futam végét, amit másnap a Nemzeti Sportban olvastam el, és fejtettem vissza, hogy mi történt a pályán. És kizavartak Ausztráliába a szezonnyitó futamra.
A közeli, igen, szezonnyitóra, igen.
Tehát azt mondja, itt egy operatőr csávó, soha nem találkoztam vele korábban, itt a repülőjegy, és akkor néznek, hogy mit lehet ebből kihozni. És akkor gyakorlatilag a 20 órás repülőúton én végig azt mantráztam magamban, hogy Bernie Eccleston és Michael Schumacher. Tehát enélkül, a két interjú nélkül nem jöhetek haza. Mert akkor alkalmatlan vagyok erre az egészre. És hát véletlenül összejött mind a kettő, és tényleg, hogy vannak-e véletlenek, vagy
nem. Ezt akarom mondani, bevonzottam.
Igen, azt nem tudom, hogy bevonzottam, mert utólag Schumacher elárulta, hogy ő azt hitte, hogy a német RTL munkatársa vagyok. Csodálkozott, hogy olyan furcsa ez a piros-fehér-zöld, ez neki nem stimmelt, meg hogy azért nem anyanyelvi szinten tettem fel a kérdést németül, finoman szólva, de inkább válaszolt neki, és vagy válaszolt nekem, és aztán így alakult, hát ugye 10 évig aztán utaztam a Forma 1-es futamokra, és ugye akkor még nem közvetítettem. hanem kergettem Fernando Alonsót, meg Kimi Räikkönent a box utcában. A pályaszéli riporterként, pontosan így van. Ami az automotorsport világában egy egészen speciális feladat, önmagában az automotorsport. Ugye említetted, hogy mindenki ért a focihoz, és nyilvánvalóan akik elkezdenek kacérkodni ezzel a szakmával, nekik a 80-90%-uk focit akar írni, vagy focit akar közvetíteni a tévében. Ezzel nincs semmi baj, de az automotorsportosok mindig egy kicsit másként voltak behúzalozva, és szerintem azzal a szókészlettel, azzal a felkészültséggel, amit egy kézilabda meccsen, egy foci meccsen azért lehet használni. Jó, egy hatos falat a kézi meccsen fölismersz, 5 plusz 1-et fölismered, 9-es nagyjából tudod, hol van az a szaggatott, a hatos meg a izé, hogy meg lehet csinálgatni. Ellenben leképezni mondjuk egy 5-6 kilométer hosszú pályát a fejedben, elmesélni azokat a történeteket, hogy ki hogyan taktikázik egy kerékcserével, mennyit veszít, mennyit nyer adott esetben, az egészen másfajta szemléletmódot meg közvetítést igényel, és egyébként nagyon érdekes, hogy a szerkesztőségeken belül azok, akik az automotorsport világához vonzódnak, picit másfajta figurák.
Olyanok, mint a kapusok.
Milyen nagyjából igen. Tehát azért egy Dávid Sándor, azt gondolom, hogy még a telesportban is kilógott a mezőnyből.
Minden szempontból
így van. Miközben ugye öt tusában is fantasztikus, hát Balcorról olyan könyvet
írva. A vívásról írva, nem is beszélve, így van, és még tornát is közvetített, bár azt
van,
nem szeretett.
Így van, vagy lovasportot. Tehát sok mindent csinált ő is maximálisan jól, de alapvetően az automotorsport az kicsit mindig egy olyan másik területnek, vagy egy furcsább területnek számított, és kevesen is próbálkoznak egyébként vele. Tehát én azt látom az elmúlt években, tényleg aki bekerül, aki ezt komolyan gondolja, foci. Tehát rögtön a foci, és viszonylag kevesen vannak azok, akik eleve már az autósport iránt érdeklődve
jönnek. Hát elmások azok vannak kevesebb, akik tornát akarnak közvetíteni, ugye? meg műkorcsolyát, mondjuk meg egy kicsit más a mozgáskészlet minden szempontból. Most nem feltétlenül kell mindig körbe mennünk, úgyhogy Gyuri, még egy picit térjünk vissza azért az aranycsapathoz, mert ugye én is azt gondolom, hogy az a fajta szakmai fejlődés történet, ugye akár most a Puskás intézetnek a vezetése, oly sok minden, hát azért ez valahol el kellett, hogy induljon, nem csak a személyes rajongás, nem csak az, hogy jó volt Ciborék közelében lenni, nem csak az, hogy ott volt egy nyilvánvalóan egy olyan atmoszféra, amit az ember csak ezektől a személyiségektől szedhetett fel, de aztán ebből egy sokkal szorosabb kapcsolat lett, sőt azt kell mondanom, hogy ma ugye nem csak a megírt könyvek, amelyeknek ugye angol nyelvű verzió is vannak, ma már sikeresek és külföldön is elismertek, tehát az, hogy ma én azt gondolom, hogyha aranycsapat, akkor és ezt tényleg a legnagyobb őszintességgel mondom, akkor nekem Szőlősi György jut az eszembe, mint szakértő, tehát nem egyszer hívtam Gyurit, még nem volt semmi szakmai kapcsolatunk ebben a témában, amikor az aranycsapatról kellett beszélgetnünk volna, vagy szerettem volna beszélgessünk.
Igen, azzal együtt, hogy ez egy furcsa dolog valahol, hiszen természetesen annak a generációnak vagyok a tagja, amelyik természetesen nem láthatta futballozni
az aranycsapat. Jó, nem kell csak enni azért,
hogy... Játékosait. Talán még Zsuzsa sem látta.
Én sem.
Bocsánat.
80-as években teremben játszott.
Hát ez,
na jó, de
ez nekem, ez nekem nem rémlik, de tényleg volt egy ilyen furcsa kettőség, hogy miközben a mai napig ezzel a sztorival vagyunk ott igazán a világban, a közben itthon már nem csak most mondják ezt, 10 éve, 20 éve is azt mondták, hogy mindenkinek a könyöké jön ki, lépjünk már túl ezen, miért ezzel kell foglalkozni.
Tehát azért most tavaly a Puskás Musical, meg még ugye azért vannak.
Igen, mert
most születnek meg.
Itt két világ van még mindig párhuzamosan velünk. Puskás 56-ban elment Magyarországról, a Real Madrid sztárja lett, a világ legjobb csapatának a legjobb góllövője lett. Őt mutatta a televízió mindenhol, itthon nem. És a világnak, olyan embereknek, akik azért még köztünk vannak, bár most már tényleg elég idősek, a világnak van egy hihetetlen erős Puskás élménye, míg Magyarországon, meg még annál is távolabbra került az emberektől, mint amilyen távol valójában az időben volt, és ezért úgy úgy elfelejtődött, elkopott, el is hallgatták.
Persze, ugye, nyilván ez nem is volt véletlennek, így kellett lennie.
Politikai okai is voltak. Ez egy persze, nagyon érdekes folyamat média szakmai szempontból is, mert az ország legnépszerűbb, a médiában legtöbbet szereplő embere tűnt el egyik napról a másikra a nyilvánosságból.
Olyannyira, hogy BL döntőn nem mondták ki a nevét, miközben rúgdosta a gólokat. Tehát igen, ugye az csak, hogy érzékeljük az ellentéteket, hogy újságírói fejjel szinte döbbenet.
Minden európai újságban címlapon volt, vezető sztori volt, itt meg azt hiszem, hogy a Népsóda volt egy ilyen pici hír, a többi labban meg nem is volt egyáltalán benne az eredmény.
Szóval... Ennél csak zárulás megjegyzés, én élénken emlékszem egy vitára a játszótéren. Focizás közben, hogy örjöngésig fajult a vita, hogy Puskás Ferenc a Real Madridban ontja a gólokat, vagy ontotta a gólokat, és hogy ez igaz ez a történet, vagy nem. 77-es születésű vagyok, az én generációnak nem volt meg ez az élménye, ha nem meséltek volna otthon róla, és volt, aki, ahol nem volt annyira sportos a család, nem tartották fontosnak, mit tudom én, nem tudtak Puskás Ferencről.
De ez kísértetés, amit mondasz, én is 77-es vagyok, és amikor...
Ez volt a mai válogatás
elme egyébként. Most már nem provokáljuk, nem irítáljuk többen Rüzset. Amikor a nővérem apámnak megvette karácsonyra a Hámorinak a könyvét, igen, és én azt elcsentem és elolvastam, és megtudtam belőle, hogy Puskás Ferenc a Real Madridba játszott, és gólokat rúgott a begdöntőkön. Akkor ennek az élménynek a hatása alatt én is a játszótéren elkezdtem mesélni, és ott az egyik srác engem is hülyének nézett, és mondta, hogy dehogy is, hát a Real Madrid egy magyar játékos, meg mit tudom én. És ez tényleg így volt, olyan sztorit is tudok, Léka Géza mesélte, azt hiszem az Állami Népi Együttesre utaztak valahol, és talán Párizsban, a Charles de Gaulle repülőtéren mondja neki a haverja, hogy te ott a Puskás. Az meg föl se nézett, az, hogy hülye vagy, az már rég meghalt.
És
80-as években.
Igen, abszolút.
Amikor a Puskás utazott a világban, díszvendég volt az összes VB-n, az összes FIFA kongresszuson, és itthon meg jobb esetben tudták, hogy nem halt meg, de nem olyan tudták, hogy mi van vele. Szóval...
Hátborzongató, ha belegondolsz.
Igen. Én elhiszem egyébként.
Szóval csak azt akarom mondani, hogy amikor én azt mondom, hogy könyvet írok Puskások, az idős kollégák, hogy mi erről, hát mit, hát... És akkor most így visszanézve lehet azt mondani, hogy lehet, hogy jó döntés volt, lehet, hogy érdemes volt, és egyébként még mindig nagyon nagyok az adósságaink, mert ezeket a kimaradt évtizedeket nem nagyon lehet visszahozni, tehát most a 6-3-at kiszínezve leadta ugye az évfordulón a TV2, mindig vannak újabb és újabb akciók, Puskás Musical, és hát azt látjuk, hogy a kisgyerekek, akik most már hál' Istennek elég nagy számban újra fociznak, azok életkori sajátosságnál fogva hihetetlen érzékenyen keresik a példaképeket, akikbe kapaszkodhatnak, és hála Istennek a mai magyar futballisták között is egyre többet
találnak. Igen, ezt akarom mondani, és kifejezetten annak, ha nem csak külföldieket találnak meg, ami ugye általában
igen, de ők
két például, névben szokott testet ölteni.
Például erre a Puskás sztorira nagyon fogékonyak, mert és itt mondjuk a Real Madridnak kulcs szerepe van, mert ez egy olyan brand, amit nem kell nekik magyarázni, hogy ez mi, meg amióta Puskás díj van, amiért sokat dolgoztunk, és ez is nagyon jó, hogy meglett. Hogyha Ronaldo kapja a Puskás díjat, meg az Ibrahimovic, meg a Salah, meg a Son, akkor tudják hova tenni, és látják, hogy ez egy nagy dolog. És igazából ez az értelme ennek, hogy itt a magyar futball, ami pont a mi pályafutásunk idejére csúszott a legmélyebb válságba, és ilyen értelemben, miközben sportújságírónak meg futballszakírónak lenni a világ legszebb foglalkozása, de mi úgy voltunk vele, hogy a mi életünkben már soha nem lesz EB meg VB, ahol magyar csapat részvételéről tudósíthatunk.
Tehát
mindenütt a világ legszebb foglalkozása, kivéve nálunk. Most hál' Istennek azért úgy néz ki, hogy ezen túlléptünk. És hát pont ez volt a lényeg, vagy ezért mondhatjuk azt, hogy érezhetjük úgy, hogy talán volt értelme, hogy itt ennek a kulturális folytonosságnak a szálai szétszakadtak. Volt nekünk valamikor nagyon, nagyon erős, nagyon gazdag futballkultúránk, aztán a nagyon magasból lecsúsztunk nagyon mélyre, és ezeket összekötögetni, a tradícióból táplálni a jövőt, ennek van értelme, tehát nyilván a múlt tisztességes földolgozásának is van értelme, az is egy fontos feladat, és nagyon remélem, hogy még az utánunk jövők közül is nagyon sokan fognak ezzel foglalkozni, sporttörténészek, sportújságírók, stb. De ami az igazán lélekemelő ebben, hogyha a kisgyerek azt mondja, hogy neki van Puskás focis kártyája, ő is a Real Madridba akar játszani, meghallgatja a Puskás musicalt, akkor ettől még lelkesebb lesz, és vannak most már olyan válogatott játékosok, akik újra kijutatnak minket az
erdélyre. Hát láttam tavaly a fiaimon egyébként, mikor ott voltunk a Puskás műzőke bemutatója, hogy milyen hatást gyakorol egyébként egy kisgyerekre. Mindez pláne, hogyha olyan csomagolásban kapja, ami esetleg az ő nyelvén is érthető, és hát viszont nem csak gyerekeknek szól a műzikel. Attila, viszont arról beszélünk egy kicsikét, hogy ugye nem csak a múlt feltárása fontos, hanem egy újságírónak, pláne aki esetleg így az oknyomozás felé is azért eléggé, hogy úgy mondjam, kiterjeszti a csápjait, hát nyilván a jelen feltárás is legalább ennyire fontos. Visszaemlékszel, hogy mi volt mondjuk az első igazán nagy portkavaró munkád? Mert most nem a CKMS időkről beszélek, ami azért az
egy... Annyit tudod, hogy nekem az emlékezetemmel vannak problémák. Egyszer-kétszer kikötöttem kórházban. Ez egyébként tény. De én ezt másképp közelíteném meg. Szerintem egy újságírónak, nyilván annak függvényében egyébként, hogy milyen felületnek ír, és miután most már idestova a 10. éve ugye egy úgynevezett néplapnak, vagy mondjuk egy közéleti lapnak a sportrovatát alapítottam meg, majd vezettem, majd lettem most főmunkatársa pillanatilag. Ugye alapvetően nyitottnak kell lenni ezekre a dolgokra, és érdekelnie kell szerintem az, hogy mi van az eredmények mögött. És hát a sportvilágában is, bármennyire egy viszonylag összetartó és összezáró világ a sportvilága, azért vannak ügyek, vannak botrányok, hiszen egy alapvetően egy fortyogó fazék a sport. Szokták mondani, hogy azért fortyogó, mert egók, klasszisok vannak egymást, kitekerik egymás nyakát, annak érzelmek, kitekerik egymás nyakát, annak érdekében, hogy győzni tudjanak. Hát nyilván a sportvezetésben ugyanez zajlik. Én egyébként ezért váltam meg kétszer is a sportvezetéstől, mert...
Nem szereted ezt a nyakkitekerőzni? Nem is értem.
Nem nekem való ez az ármánykodás, mert hát én általában ugye megoldáskereső embernek gondolom magam, és ezen a területen sokszor nem feltétlenül, furcsa módon nem feltétlenül a legjobb megoldást keresik, hanem az érdeket, meg az egyebet kivel van.
Furcsa módon. Satöbbi. Na jó, zárója ez
a... Valószínűleg ezért van sportpolitika is, ugye igen. A háttérben sportvezetőként. Én nem, valószínűleg nem vagyok egy politikus alkat. Na de a lényeg, hogy az ügyek azok adva vannak, és az úgy adja is magát, és amikor egy ilyen ügy van, annak én kíváncsi vagyok a hátterére, miután viszonylag jó a kapcsolatrendszerem, és hogy ugye mi hasznom volt a sportvezetésből. A sportvezetésből az az embernek a haszna, és ugye ezt megint csak az élet hozta, vagy az élet szerencséjére fogható, hogy az ember megismeri azokat a motivációkat, azokat az összefüggéseket, azokat a döntéshozatali rendszereket, amit a sport egyébként mozgatja a háttérből. Tehát nem csak a sportpályáról láttam ezt, hanem nyilván arról, a finanszírozási kérdések, honnan jönnek a pénzcsatornák, forráscsatornák, milyen döntésmechanizmus, és ezeknek az ismeretében látok, és próbálok meg láttatni olyan összefüggéseket, amelyek talán közérthetőbbé teszik a bizonyos ügyeknek a hátterét.
Hát igen, a háttér szerintem is az egyik legizgalmasabb része ennek a szakmának, pláne akkor, hogyha az ember adott esetben a teljesítmények mögötti hátteret keresi. Engem egyébként mindig ilyen szempontból az ember érdekelt, mert nagyon sok kitűnő sportoló van ott egy bármilyen világesemény döntőjén, de hogy vajon éppen azon a napon, abban a pillanatban ki miért, ott nyilván már az emberi tényezőn nagyon sok minden múlik, a pszichés állapoton, és a többi, és a többi. Zoli, hát nyilván, amikor ezekkel a világklasszisokkal készített interjút éveken keresztül, és még egyébként a 2002 előtti időben, amikor meg a jogok nem az RTL vannak, nekem is volt alkalmam nagyon sok formány, és villottam a többek között Mihály Schumacherrel is többször interjút készíteni. Mennyire kerül az ember egy ilyen kaliberű személyiség hatása alá? Szabad-e egyáltalán hagynia, hogy hasson rá a személyiség? És egyáltalán valóban mennyire kell-e kibújni a bőréből abban az értelemben, hogy nyilván közel akarsz kerülni, nyilván valamivel többet akarsz, hogy neked elmondjon, mondjon valami exkluzívat, de mik ehhez az eszközök? Meddig szabad elmenni?
nyilván viszonylag hamar rájön az ember, hogy azért a nagy titkokat nem fogják elárulni. Emlékszem, egy Fernando Alonsoval készített interjúról, akkor azt hittem, hogy gyakorlatilag már én is vezethetném ezeket az autókat, mert annyit foglalkoztam vele, hogy igazából, hogy most én... Hát és akkor elkezdtem neki mondani, hogy hát Barcelona négyes kanyar, hogyha kicsit robban rátennél a rázókőre, akkor megállított, hogy ne haragudj, hagyd tudjam jobban. És úgy helyre lett rakva a dolog. Visszatérve az eredeti kérdésre, én azt gondolom, hogy egy idő után rájössz, hogy ők pontosan azért korszakalkotó zsenik, vagy korszakos zsenik, mert olyan érzékenyen figyelnek arra, hogy kit engednek igazán közel, ami a sikerüknek az egyik kulcsa. A teljesítmény, hogy mondjam, kihegyezése vagy időzítése, az egy külön tudományággá nőtte ki magát. Tehát ma a Forma 1-es pilóták tényleg percre pontos beosztás szerint élnek, nézik az alvás mennyiséget, az alvás minőségét, a táplálkozást, minden. Kimi Räikkönennek konkrétan le van írva, hogy a másik időzónában mikor kell napszemüvegben lennie. Tehát az edzője odaadja neki, hogy ez a sunglass plan, és pontosan tudja, hogy mikor van rajta a szemüveg, és mikor nem. Tehát idáig, és ennek valószínűleg még mindig nem aknázták ki teljesen az ebben rejlő lehetőségeket. Én nekem volt egy alapelvem rögtön az elején, hogy például soha nem kértem autogramot versenyzőtől. Egész egyszerűen azt éreztem, hogy ha átmegyek szurkolóba előtte, akkor vége. Akkor nem tehetem föl azt a kérdést, ami egyébként egy kellemetlen kérdés, hogyha te hibáztál az ötös kanyarba, tegyük félre, hogy a magyar riporter okoskodik, és tényleg hibázol valamelyik kanyarba. Azt nekem riporterként muszáj megkérdezni, hiszen én azért vagyok ott, hogy feltegyem a nézőkben felmerülő kérdéseket, meg elmeséljem ezeket a...
Egyébként magának a Forma 1 világnak nincs azért egy ilyen belső szabályzata, hogy elvileg nem is nagyon kérhet az újságíró
volt ilyen egyébként, ez egy nagyon túlszabályozott, vagy nagyon komolyan szabályozott világ, de nyilvánvalóan sokan megtalálták a kiskapukat, és engem is egy csomó megkerestek azzal, hogy figyelj, hogy hozzá légy szíves autogramot Räikkönen, és visszakérdezik, hogy figyelj, de ha nem te kapod, annak milyen értéke van? Lehet, hogy nem is ő írja alá, hanem a sajtófőnök. Hát én Schumacher aláírását a sajtós zseniálisan tudja reprodukálni. Szóval én ezt kitűztem magam elé célul, hogy megpróbálok megmaradni riporternek. És ami érdekes volt egyébként, hogy nem is feltétlenül a versenyzőkkel kellett magad elfogadtatni, hanem a riporter kollégákkal. Ugye talán ti is láttatok már ilyen képeket, hogy 35 riporter, 35 operatőr, az összes mikrofon betolva Michael Schumacher orra
alá. Mint a mágnes és a vasak körülött. Igen.
És aztán ott megvannak egyébként, na az egy komoly hierarchia, hogy te ott a 35 emberből milyen sugarú körben vagy, és hogy az első körben állsz, a másodikban vagy a harmadikban. És ahhoz, hogy beférj az elsőbe, hogy legközelebb álljál az interjú alanyhoz, ahhoz az kell, hogy olyan kérdéseket tegyél föl, amit a kollégák is tudnak az arra adott választ használni. Tehát előfordult az, és azt akkor éreztem, hogy nagyjából jó úton vagyok, amikor Schumacherrel csináltunk egy tömeginterjút, nekem volt két kérdésem, föltettem, és aztán odajött az angol újságíró, a BBC-s kollega, és azt mondta, hogy ez két nagyon jó kérdés volt. Mert ő is rögzítette az arra adott választ, és tudta használni a tudósításával.
Én először ennek egyébként akkor éreztem használat, amikor pont éppen ugye sikerült Magic Igen. Johnson öltözőjébe bekeveredni, hát, mondjuk nekem ott könnyű volt előre menni, mert én voltam a legkisebb a sorban.
Igen.
De tény és való, Igen. hogy tényleg az ember föltesz egy kérdést, és akkor tudod, hogy az arra adott választ előbb-utóbb mindenki fogja, hiszen mindenki ott van a kamerájában.
Igen, tehát hogy szerintem itt húzni kell egy vonalat, hogy miközben a lelkesedéstől, vagy a szenvedélyességtől vezérelve vagy ott, és csinálod nap mint nap, amit egyébként imádsz csinálni, de hogy mégiscsak tartanod kell magad valamiféle alapelhez, elfhez. A más kérdés egyébként, hogy pont Michael Schumachertől egyébként aztán lett egy autogramom, egy nagyon hosszú leülős interjút volt szerencsém vele csinálni. Ez is végtelenül tanulságos, hogy abban a negyed órában, ami Forma 1-es mércével mérve egy hosszú interjúnak számít, ketten vagyunk a szobában, szépen be van világítva, ahogy itt és így tovább, hogy abban a 10-15 percben kinyílt, megtisztelt az őszinte válaszaival, nem letudni akarta, Igen. hanem valóban odafordult feléd, és a végén azt mondta, hogy mi a neved, és elkérte a jegyzett füzetet, és odaért, hogy Fürr Zoli és Michael Schumacher.
Ebben a műsorban van egy olyan rovat, amelyben másfajta inspirációk után kutatok, ezek meg elsősorban azok, amik a saját szeretett szakmán kívüliek a társadalmi felelősségvállalás körébe tartoznak, ez pedig a Charity rovat.
Charity. Think wise. Share smart.
És ha már itt vagyunk, akkor minden urat szeretnék arról végig kérdezni. Csak egy pár gondolat elejéig, mert fontosnak tartom, hogy a sportban ténykedők és a sportban mozgók legyenek ezek a sportolók, vagy akik akár a másik oldalon is állnak. Kicsit arról beszéljenek, hogy azon túl, amit kapnak ettől a szép hivatástól, mit adnak vissza olyan pillanatokban, ami esetleg nem feltétlenül publikus. Attila?
Konkrétan rá nem tudsz, vagy a
sportolókra? Mi mozgat meg téved? Van-e bármi olyan téma? Most itt kifejezetten a társadalmi felelősségvállalás téma köréről beszélünk, ami úgy gondolod, hogy neked
Nekem az végtelenül szimpatikus, hogy kialakult egy olyan sportolói réteg ma már Magyarországon is, akik mind anyagilag, mint társadalmi státuszuknál fogva egyrészt megtehetik, másrészt pedig fontosnak tartják azt, hogy megtegyék, hogy bizonyos ügyek mellé álljanak. Gondolok itt elsősorban beteg gyerekeknek a támogatására, a különböző egészségügyi szervezetek, vagy bármilyen szervezet anyagi, eszközbeli támogatására. A legnagyobbak, Hanga Ádám, alig beszélünk róla, Gulácsi Péter, Szalai Ádám, rengeteg ilyen jótékonysági cselekedetben van benne. A magunk részéről pedig nagyon fontosnak tartom, hogy ennek kellő területet és kellő felületet adjunk.
Zoli?
Én egy gyakorló gyermekorvossal élem a mindennapjaimat, imádom 20 éve.
Kedves feleségem.
Igen, feleségem. És amikor megismerkedtünk, akkor ő nagyon nehéz helyen kezdte gyakorlatilag az orvosi pályafutását egy onkológiai osztályon. És akkor megbeszéltük, hogy ha beteg gyerekek keresnek meg, és a formai kapcsán elég sokan megtaláltak, és megtalálnak a mai napig, akkor én nem szoktam nemet mondani. Tehát én nagyon szívesen találkozom velük, és mesélek erről a világról nekik, ha ezzel segíteni tudok. Személyes érintettség okán én hosszú-hosszú éveken keresztül táboroztattam lisztérzékeny gyerekeket, kicsit nehezebb sorsú lisztérzékeny gyerekeket. Én 1981 óta vagyok gyakorló lisztérzékeny, tehát amikor még ez nem volt divat.
Igen.
Akkor onnantól datálódik, hogy a betegség megállapítása, tehát ebben próbáltam segíteni, vagy visszaadni valamit, és hogy ne fényezzem magamat, hanem elmeséljek egy inspiráló történetet. Hosszú évekkel ezelőtt Mihály Schumachert hívták meg. Már 7-szeres világbajnokként egy beteg gyerekekkel folytatandó rendezvényre. És két kikötése volt. Az egyik, hogy ne legyen bent kamera. Kettő, hogy én megkértek, hogy én legyek a tolmács, de azt mondta, hogy te most ne kérdezz. Csak tolmácsolj, légy szíves. Tehát becsuktuk magunkra az ajtót, 50 gyerek, és minden kérdés, ami fölmerült, tudsz-e lovagolni, hol tartod a jogosítványodat, hány kutyád van, hogy hívják, mind hosszú-hosszú perceken, hát másfél órán keresztül válaszolt. És azért szerintem ez olyan sportemberi nagyságra, olyan emberi nagyságról tesz tanulbizonyságot, amit tényleg elvihetünk útravalóként, hogy a legnagyobbak tényleg ennyire tudnak alázatosak lenni, és visszaadni valamit abból, amit ők kaptak az életből, a tehetségüknek, meg a szorgalmuknak is köszönhetően nyilvánvalóan.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtátok nekem a Charity rovatban.
Charity. Think wise. Share smart.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a Csisztus Podcast, egy nagyon különleges epizódja, különleges beszélgetés, különleges és nagyszerű kollégákkal, és hát természetesen ennek a beszélgetésnek a hosszú verzióját a YouTube programon, a Csisztus Channel-on is megtalálják, remélem meg is nézik, csak úgy, mint a podcast felületeken, ahol meg lehet hallgatni mindazt, amiről itt beszéltünk, igazi kulisszatitkokról. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok, viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor támogatását. Primus Labor. Organikus táplálkozási megoldások egyénre szabva Dr. Kecskés Norbertől. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Vargának, az ékszerekért a Cema Porcelán Ékszerháznak. A helyszínt ezúttal a Vadrózsa étterem biztosította.
A műsor támogatója az Unión biztosító.